Köszönjük a kedves hallgatókat, ez itt a Rádió Café és a Kultúr Rally. Én Mezei Dániel vagyok, és Pár Julcsit szeretném nagy szeretettel bemutatni.
És nem csak engem, hanem két mai vendégünket, akikkel egészen közeli viszonyban dolgoztunk az elmúlt évek során, és úgy gondoltuk, hogy most ez egy közös beszélgetésre is megérett, amit eltöltöttünk majdnem több mint két évet a magyar kulturális szférában. Tóth Zoltán, nívódíjas építész az egyik mai vendégünk. Köszönjük, Zoli, hogy itt vagy.
Én is köszönöm.
És Horváth Lacit is nagy szeretettel köszöntjük, a Fonó Budai Zeneház ügyvezetőjét. Egyébként ugye a Pajta Kult, amiről beszélgettünk itt az előbb, de nem arról fogunk beszélgetni, azon egy olyan témáról, amihez közeli, a régi és az új kapcsolatáról. Szia, Laci, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusztok, örülök, hogy itt lehetek.
Azt mondtam, hogy alkotótársak vagyunk, és tényleg én úgy éreztem az elmúlt években, hogy azok voltunk, és van egy olyan téma, ami nagyon közel állt hozzánk. Én azt hiszem, hogy Laci, te is nagyon a szíveden viselted, Zoli, te is. Jócsi, te is jól érezted magad benne, és én is, hogy hogyan közelít a régi és az új egymáshoz.
Nekünk erről már vannak egészen összetett gondolataink, de mivel ti vagytok a vendégek, ezért most első körben nektek mik az első nektek mi az első asszociációitok a régi és az újjal kapcsolatban?
Hát valószínűleg építészetről kéne beszélni, gondolom én. Valamit átalakítunk, a régit újjá szeretnénk tenni. Ez volt a Pajta Kultos krédó fölütés az elmúlt két évben, két és fél évben, de azért valljuk be, hogy a fő gondolat elültető a Szarvas József volt, aki behozta ezt, hogy hát a régi az új, tehát visszatanulás van mindenben, a természet értékeinek felfedezése, a gyógynövények felfedezése, a régi gyümölcshagyaték felfedezése, és netán a kultúra visszatanítása vagy tanulása. Tehát ugye ezt most átéljük a Hagyományok Háza által, hogy olyan adat közlő falukba viszik vissza azt a tánckultúrát vagy énekkultúrát, ami onnan följött ide Budapestre, hogy ez működik, ez az oda-vissza reláció, színuszkörbe a hullámok, de igazából amiben én jól éreztem magam, hogy olyan tereket fedeztünk fel a Kárpát-medencében, pajtákat, amik régiek voltak, nagyon régiek voltak, és valamilyen szinten megújultak, és teljesen új küldetésbe kezdtek. Mindig elmondom, hogy Tolnai Ottó vajdasági Kossuth Díjas írónak volt az a fő gondolata, minden helynek van egy nullapontja, amikor már nem lehet lejjebb menni, és egyszerűen átfordul, és elkezd élni, virulni. Tehát, hogy a helynek a nullapontja az egy meghatározó, és tulajdonképpen ezt is be lehetne dobni, hogy a régi és az új relációjában hol van a helynek, vagy a térnek az a nullapontja, amikor netán a kornak, vagy a tulajdonosnak, vagy egyéb elvárásnak, vagy a beruházónak az érdekei mentén elkezd egy új életet élni bármi.
Zoli?
Én jövök.
Én hát, ha már építészettel kezdtünk.
Igen, én úgy gondolom, hogy ez egy általános téma, és ugye mindenhol az újrafelhasználás, én valahol itt indulnék el, hogy mindent az életünk folyamán elkezdünk újra hasznosítani, ugye azért, hogy ugye megmaradjon ugye az az érték, amit már egyszer ugye megteremtettünk, és ugyanez kihat az építészetre is, tehát manapság már nem divat eldobni egy épületet, tehát nagyon sokszor felmerül az a kérdés, amikor egy új funkció kerül elő, hogy most meg kell tartani, ha van ott egy épület, ugye az üres teleknél ez nincs, de ha van ott egy épület, akkor megtartani a régit, vagy nem. Milyen állapotban van, képvisel valami értéket. Ugye ez sok minden szabályozza, hogyha képvisel egy értéket, ugye ezek a műemléki kiemelt védettséggel lévő épületek, de nagyon sokszor találkozunk olyannal, amire nincs ilyen védettség, tehát magának a tulajdonosnak kell eldönteni, hogy megéri-e ugye megtartani, vagy elbontjuk az egészet, és építünk egy újat. Azt ugye tudni kell, hogy pont, vagy szerintem hasonlóan, mint a újrafelhasználás más területén, plusz energia, és ez plusz pénzbe is kerül legtöbbször, tehát a régit megtartani tulajdonképpen egy felelősséggel is jár, és mindenképpen valószínű, hogy többbe fog kerülni. De mivel elkezd divat lenni megtartani, ezért akkor is megtartjuk, hogyha többbe kerül.
Az áthallásokat kutatom a szavait között, ugye, hogy egyrészt, hogy divat, másrészt, hogy ez egy felelősség, tehát a régit megtartani felelősség, és én ebbe kapaszkodnék, tehát akkor, amikor a régi és az új viszonyáról beszélünk, akkor ahogy egy múzeumban kiállítunk olyan tárgyakat, amelyek régen jelentősek voltak, megtaláltuk, újra megmutatjuk, ugyanígy az épített környezet, de akár a kulturális környezet, tehát nem csak a tárgyi kultúrára gondolok, és fontos lehet, hogy a régit újjá tegyük. Nem tudom, hogy a kettő hol kapcsolódik össze, és mennyire fontos, hogy összekapcsolódjon. És Jócsi, rád is nézek egyébként, mert te is mondhatod nyugodtan, mert tudom, hogy van erről véleményed, de Laci, te is mondhatod.
Én szeretem a szélsőséges példákat megtalálni, most itt pici jegyzet betekintés jön. Van egy olasz városka, kulturális főváros, és volt Matéra a neve, barlanglakásokkal volt tele, tehát a legszegényebb réteg ott lakott ezekben a barlangokban pár száz éve. Ma ezek a barlanglakások a matérai turizmus húzó házai, tulajdonképpen a legdrágább otthonok, amiket ki tudsz bérelni, és azt a hűvöst, vagy azt az érzést, hogy te egy barlangnak a mélyén laksz, azt át tudod érezni. Tehát, hogy a két szélsőség mennyire meg tud jelenni egy ilyen példán, hogy a legszegényebb réteg, akinek semmilyen nem volt, barlangban volt lakó, és ehhez pici építészeti hozzáadott értékekkel, anyagokkal a legdrágább szálláshelyét varázsolható, tehát hogy iszonyatosan nagyra nyílt az olló, de itt említhetnénk meg azokat a városkákat, falvokat, amelyek teljesen kihaltak. Legyen az Olaszországban, vagy netán Horvátországban. Én ismerek egy horvát példát, Isztrián Groznyánnak hívják, a kutyának nem kellettek az épületek. Ma szintén aranyáron mérik négyzetméter áron az ott lévő ingatlanokat, és mit ad Isten, a kultúrának, az alkotóknak köszönhetően lett egy nagyon élhető kis falu, ami virágzik. Kézművesek vannak, képzőművészek vannak, zenei alkotótáborok vannak, és tulajdonképpen minden teraszról látszik az Adria.
Én erre azért Balaton-felvidéki párhuzamokat is tudok hozni.
Kihalt, ez a Groznyán kihalt, nem tudom, hogy itthon vannak-e kihalt falvak, talán nincsenek.
Hát elnéptelenedő falvak azért vannak, amiket különféle, akár művészi, akár egyéb más társadalmi csoportosulások elkezdenek így felvásárolgatni, és akkor letelepednek, tehát, hogy igazából filozófia vagy ideológia kérdése az, hogy akár egy ilyen életteret mivel lehet megtölteni. Nem tudom, hogy abban, ahonnan közelítünk, abban van-e valami filozófiai kapocs.
Én erre próbáltam az előbb rá kérdezni.
Biztos, de... hogy van filozófiája, tehát most van egy életciklusa akár egy épületnek, vagy egy tájnak, pont az az életciklus, amit mi látunk. Tehát oda születsz, és netán ott éled le az életedet. Tehát, hogy ezt az életciklusunkat kell meghatározni tulajdonképpen, hogy milyen kapaszkodókat akarunk kalandvágyók lenni, el akarunk vágyódni más helyszínekre, meg akarunk ismerni valamit, vagy beágyazódunk abba a családi kötelékbe, ami netán Olaszországban több száz éves, és azért is új, mert ott a régi, az egy normális történet, hogy te a családban viszed tovább a tradíciót.
Én egy picit az embert behoznám ebbe, mert én azt érzem, most főleg így, hogy erre kanyarodtunk, hogy az ember szerepe a kulcs. Tehát, hogy van egy épület, adott egy épület, adott egy város, adott egy falu. Ha benne van az ember, ha benne van az alkotó erő, ha benne van a lélek, akkor él. Hogyha az ember elmegy, akkor meghal. De ha visszaér és fölemeli, tehát, hogy az ember alkotó ereje az, ami egy épületet megtölt élettel, vagy sem.
Nagyon érdekes volt, hogy Laci Materával jött, mert mi pont részt vettünk egy pályázaton, ahol az olasz állam újra felhasználásra ajánlott fel egy templomépületet, egy romos templomépületet, ahol új funkciót kerestek a templomépületnek, és az volt a feladat, hogy kiállító tér és ilyen különböző rendezvénytéré kellett alakítani, tehát hogy ugyanaz a város ezek szerint több mindenben is megpróbált kapcsolatot találni.
Hát kultúrás főváros volt, ja.
Igen, de hogy kereste, tehát ugye Olaszországban divatos ez az egy eurós divat, az egy eurós házaknak az eladása, ugye, amivel megpróbálnak új közösséget hozni egy olyan faluba, amit ugye, amiről most beszélünk, hogy kihalt a falu, és ugye azt szeretnék cserébe, hogy valaki oda költözik, különböző típusúak vannak, van olyan, hogy ott is kell lakjál, de van, hogy az a lényeg, hogy mondjuk felújítod az épületeket, és ha már felújítod, akkor már valószínű élettel is megtelik. Ugye itt térnék vissza, ez ugye most így a Matera miatt egy kicsit megkerültük, ugye ez a szavunk, amit szeretünk ugye
a matera használni. Miatt macera, azt hiszem, hogy azt
matera, nem. Nem, ez ugye a lofthoz akartam ugye visszatérni, ami a csoda szavunk, és én most már próbálom minden területre átültetni, így az újra felhasználás során, mert ugye ez volt az 50-es évek Amerikájában egy példa, amikor az elhagyott ipari épületekbe beköltöztek a festők, ott elkezdtek festegetni, és ez annyira divatos lett, hogy utána lakások is lettek bele, és most pedig több területen a legdrágább rész, ugye a loft lakás, amikor egy ilyen régi ipari épületet újra használsz, és ugye ez a hasznosítás, ami most már mindenhova kihat. Pajtákra, hogy esetleg ugye, ahogy a mezőgazdaság, vagy bármilyen gazdasági épületet, ugye ha elhagyott ugye maga a funkció, és már nincs rájuk szükség, akkor magával az épülettel mi lesz, és hogy lehet új funkcióval megtölteni.
Fontos ez az új funkció, és fontos az, hogy valami újra legyen hasznosítva, egyre környezettudatosabbak, meg ilyen társadalomtudatosabbak vagyunk emberként, de azért engem ez a divat, mint egy picit pejoratív jelenség, azért így megüti a fülemet, hogy mint motívum bármihez, vagy indítatás, drive, hogy a divatból kiindulva viszonyulni ilyen projektekhez, akár egy elköltözéshez, egy felújításhoz, egy akár a ruhaválasztáshoz, hogy az fenntartható forrásból származon, akár az élelmiszerekhez. Tehát, hogy mi történik akkor, hogyha nem egy kicsit magasabb rendű gondolat, nevezzük filozófiának, hanem egy hullám, egy ilyen gyors lefolyású dolog áll az egész mögött.
Szerintem biztos, hogy nem divat. Ha meg divat, akkor most olvastam, hogy van egy talán skandináv startup cég, aki használt ruhákra épített rá egy egész európai birodalmat, iszonyú nyereséges, hogy mindenki nem használt ruháit ugye itt tudja értékesíteni, és hogy nagyon pörög a dolog, és végül is, ha azt a régi ruhát megveszed, az is a neked új, neki régi volt, neked új, és mégis töredék áron vetted meg, tehát nem a divat diktálta.
Én, aki ennek nagyon nagy fogyasztója vagyok egyébként, és ezt kevésbé kommunikálom, de nagyon élem az újrahasznosított...
Majdnem azt mondtam, hogy de látszik.
Tehát az újrahasznosított divat, legyen szó tervezői darabokról, vagy legyen szó használt darabokról. Én ezt nagyon kultiválom. Minden esetre azért arról is sokat olvasok, hogy ugyanazok az észak-európai gyártók, ugye, akik túltelítik a fast fashion piacokat, ők a legnagyobb haszonélvezői annak, hogy aztán áruba bocsátják a használt, vagy akár csak kimenő divatból, éppen aktuális divat hullámból kimenő darabokat újra hasznosítják, vagy újra eladják, tovább értékesítik. Tehát, hogy azért ebben is van egy ilyen üzleti csűrcsavar, és én egy
miben
picit...
Miben nincs ma?
De én azért ezt én látom a kulturális divatolódásban is, hogy...
De van, amiben nincs. Tehát, hogy most itt beszélünk divatról, beszélünk új épületekről, fölújított épületekről, de van, aki tényleg csak úgy csinálja, hogy nem divat hullámra ül rá, hanem elmegy, megvesz egy régi épületet, elkezd gazdálkodni, lehet, hogy ott onnan dolgozik távmunkában, tehát, hogy van ilyen, tudunk ilyen példát mondani, többet találkozunk ilyen, tehát nem mindenki divatból csinálja, amit csinál.
Elnézést kérek, nem akartam a divatot ilyen rossz környezetbe helyezni, visszavonom.
És nem is feltétlenül negatív szó a divat egyébként.
Nem, hát amit Dani mondott...
Csak kimegy a divatból, tehát azért veszélyes, mert hogy mi, amiről beszélnek önök a régi, az új kapcsán, az pont a megőrzés. A divat pedig egy mulandó.
Tehát az egyik, hívjuk nem divatnak, a Danihoz szeretnék kapcsolódni, pont így a home office és hasonló dolgok, és akkor nem divatként, de ugye egy társadalmi hatása, mondjuk, ez is összefügg az újrahasznosítással, hogy például mi az egyik oka a vidékre költözésnek. Tehát nagyon sokan van ugye egy másik trend, ugye azt, hogy mindenki saját maga, tehát a zöldségeket, hogy magunknak termeljük meg, és ugye ehhez mindenképpen elindult egy olyan irányzat, aminél azért vesz meg valaki egy falusi pajtát, vagy egy kisebb házat, mert hogy van kertje, és abba a kertbe meg tudja magának termeszteni a mindenféle dolgot. Tehát igazán a jövőnek, most az egyik jövőképben pont e felé utal, ami segít építészeti értelemben, mert olyan falvakban, ahol mondjuk már akik ott éltek, esetleg nem tudtak megélni azon a területen valami miatt, azok, akik egyébként meg megengedhetik maguknak, elnézést, hogy a luxusként, de tulajdonképpen luxusként kiköltöznek, és megengedhetik maguknak a másik oldalon, hogy megtermeljék azt, amit megesznek. Uh-huh. Biztos forrásból, és ez egyébként segíti a vidéki építészetet.
Uh-huh. Csak építészeti dimenziója van ennek a régi, az új mondásnak, szlogennek?
Biztos, hogy nem, tehát közízlés, nem tudom.
Nem.
Lehet befolyásolni a közízlést?
Biztos, hogy lehet, ja.
Na, én azt akarom, hogy tulajdonképpen nem, mert a minden építészetnek ugye van szociológiai társadalmi, és ugye a városépítészeti hatása, tehát mindenképpen ez egy teljes összefüggésben működik az, hogy hogy változik meg egy lakókörnyezet, vagy mikor divat lesz valahová, mondjuk itt van. Nem akarok senkit megbántani. Igen, például amikor város név nélkül van egy város, és mondjuk a környékére oda költöznek sokan, és teljesen. Persze. Tehát nagyobb lesz az új városrész, mint a régi volt.
Hát meg ezt látjuk az agglomerációban is, hogy mennyi ekkorára duzzadnak az agglomeráció kisvárosai, mennyire egy széles, újépítésű lakóház, tömbök, új utcák nyílnak meg minden, és tulajdonképpen így elveszíti az arculatát az a kisváros. Én is egy ilyen településen élek egyébként.
Külföld, tehát viszonyítsunk külföldhöz, tehát azért a magyar rendszerbe így beragadni szerintem azért veszélyes, mert a kommunizmus tényleg kinyírt minden jó társadalmi irányt, tehát legyen az az életforma, a röghöz kötöttség, beterelték a panelba az embert, tehát hogy itt olyan változások mentek, aminek még ma is nyögjük a következményeit, és ha átmész Ausztriába, tehát meglepődsz a táj kultúrán már, hogy ott ki van hajtva a birka, a tehén, a ló, tehát hogy ez egy természetes közeg, hogy gazdálkodunk. Tehát ma lemész Somogyba, tehát vagy nem bántok régiókat, de nem az jön át, hogy természetes közeg, hogy gazdálkodunk, hanem az a természetes, hogy megpróbálsz túlélni. Majd már elmenekültél abból a közegből.
Jó, csak Ausztriában például volt egy komoly program arra, hogy amikor elkezdődött a városiasodás, tehát egy beköltözés, akkor az osztrák kormány támogatta a helyben maradás, és nagyon komoly a fiataloknak nagyon komoly összegeket adott azért, hogy műveljék, hogy az a kaszáló, ami ezer éve kaszáló, az maradjon kaszáló. Ugye itt a tájépítészet is szóba kerülhet, hogy az is egy borzalom, hogy látod, hogy olyan helyek, amik régen éltek, működtek, a növényzet arra alakult, hogy az ember dolgozik vele, az esik szét. Ezt látod Görögországban, a teraszos művelésnél, de látod Magyarországon is mondjuk a kaszálóknál. Tehát, hogy ez is a régi új párhuzam szerintem.
Hát, hogy a vízgazdálkodást be lehetne hozni, tehát, hogy az is a régi, most miért ne lehetne új, tehát, hogy megtartani a folyóvizeinknek az ártereit, teljesen más ökoszisztéma alakulna ki, és más dimenziókban élne ott akár az ember a környezetével, tehát most ugye letereljük a két nagy folyót, a Dunát, a Tiszát, és közben meg ürülnek ki a kútjaink. Volt egy közös élményünk pont nálunk Vajdaságban, hogy a tanya, ha már említetted az embert, tehát hogy kiköltöztek tanyára, és a tanya körüli földeket lakták, vagyis dolgozták meg az emberek, és az volt igazából a családi birtok. Viszont eltűnt a víz a kútból, és egyszerűen megszűntek az életfeltételek. Tehát, hogy hiába idilli az a dolog, hogy te egy tanyán ott vagy a semmi közepén a csillagos ég alatt, és tulajdonképpen nyugodt vagy kényelmes életet élhetnél, hát nincsenek meg a körülmények. Tehát, és akkor már milyen modern világba érünk, hogy mit mondasz a gyerekednek, hogy nincs most ma vízi.
Hát igen, abszolút egyet tudok veled érteni, Laci, abban, hogy külföldön érdemes inspirálódni, vagy nyitott szemmel járni, de mikor tudunk például itt kis hazánkban kijönni abból a szemléletből, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, tehát, hogy mondjuk tőlünk nyugatra mennyivel jobb az élet. Érezzük ezt a törést itt a Kárpát-medence tájéken, de hogy vajon ki tudunk ebből szakadni, vagy mik erre a megoldási struktúráink?
Elég nehéz megoldásra állni, mert beülsz a kocsiba, és elmész Szlovéniába, elmész Ausztriába, elmész Csehországba, Erdély bizonyos részeire, és akkor azt látod, hogy
szimbiózis van, ja.
Hogy szebb. jobb, rendezettebb. Ez a Lacinak abban viszont igazán, hogy persze erről tehet a kommunizmus is, de azért
hát azért
azóta,
Romániában is viszonylag.
Azóta azért eltelt mennyi? 34-5 év, tehát hogy azért...
Mondják egy páran, hogy az kuka az elmúlt 30 pár
tehát, év. Hogy valamit tehát, lehetett volna tenni.
Hát mit akarunk tenni, mit akarunk kezdeni valóban?
Na, erről fogunk beszélgetni a műsor második felében, a régi az új kapcsán. Tóth Zoltán ivadélyes építész és Horváth László, a Fonó Budai Zeneház ügyvezető igazgatója vendégünk. Várjuk Önöket vissza.